Elekes Gyula tűzzománc alkotásai dekorativitásukkal elkápráztatnak. A zománc színes csillogása rabul ejt, ez azonban csak a felszín. Becsalogatnak vonzásterükbe, hogy azután teljes mértékben rabul ejtsenek. Hisz a színes szépség mögül kivillan a mondani való, a mélyebb értelmezés sok színűsége is, amely minden egyes műalkotásnak sajátja. A művész elkészíti a munkát, kivetíti gondolatait egy saját rendszer és technika segítségével, a néző pedig egy másik szűrőn keresztül befogadja azt, magáévá teszi. Elekes Gyula Quo Vadis címet viselő 65. születésnapi tárlatával érkezett Marosvásárhelyre. 45 éve alkot tűzzománc technikával, több mint 20 éve tanítja is ezt a különleges és nálunk ritkaság számba menő technikát. Mesteri módon uralja, minden csínyát, binnyát kiismerte. Technikai tudásának tökéletes bizonyítéka mindaz, amit a falakon látunk, hisz nem csak technikai szempontból sokrétű az, ami a kemencéből kikerül, hanem a mondani való tekintetében is több síkon kell értelmeznünk ezeket az alkotásokat. Elekes Gyula mesteri módon ötvözi a hagyományokat jelenünkkel. Ezer éves monda és hitvilágunk keveredik a 21. század valóságával, szentségével és gyarlóságával. A tűzzománc technikája pedig lehetővé tesz egy olyan fokú, naív művészeti megnyilvánulást is, amely különleges ízt ad annak a látványvilágnak, amely Elekes Gyula sajátja. A dekorativitás révén népi motívumkincsünk legjava is felvonul ezeken a képeken, már amennyire képeknek nevezhető a munkák egy része. Hisz a művész nem csak a térbe mozdul ki, hanem más anyagok bevonásával olyan kompozíciókat teremt, amelyek egyéni módon támasztják alá a mondani valót, a gondolatot. Elekes Gyula nem riad vissza a fa, a fém, a sodronyszerű anyagok, vagy akár más használati tárgyak bevonásától sem. A tűz vagy a rekeszománc ötvözése egyéb anyagokkal neki köszönhetően a legtermészetesebb társítást eredményezi. Elekes Gyula hitvilágunk, mondáink, népi hagyományaink szimbólumait újraértelmezve iktatja be azokat mai mindennapi problémáink megmutatására. A művész számára ezek jelentik azt az egyéni szűrőt, amely révén kifejezi gondolatait a világról. Olykor elvont, absztrakt, a legtöbbször azonban figuratív, eredeti kifejezés módja léptennyomon meglepetésekkel szolgál. Akár az életfa és a sajátos emberi arcok ötvözése, vagy a teremtés állomásainak újraértelmezése a nézőt is a világ dolgainak újragondolására készteti. A gyönyörű színvilág pedig, amelyben ezek a munkák pompáznak, senkit ne tévesszen meg, hisz bizonyos mértékig valóban az élvezetet szolgálják. Elekes Gyula tűzzománc művésszel beszélgetünk. Mint hogyha minden, ami szembe jönne önnel, vagy ami megérinti, abból valamilyen leszűrt eredmény születne tűzzománc formájában. Hangsúlyosan mondavilág, hangsúlyosan bibliai történetek, de beszüremlik a hétköznapoknak is az érintése. Így van ez?
Teljesen jogos. Ez is a célom tulajdonképpen, hogy ezek a kódolt információk, amik képé alkotássá gyúródnak, hogy ezen keresztül a magasztosságát történéseknek, eseményeknek, vagy kevésbé, tehát minden, ami a környezetünkből úgymond befolyással van ránk, hogy azt kicsit átértelmezve, egy kicsit a saját szűrőmön át préselve egyfajta üzenetet fogalmazni meg. Tehát, hogyha történetesen a hitről szól, akkor az olyan legyen, hogy arra késztesse a nézőt, hogy tovább gondolja. Most hosszabb ideje foglalkoztatott például. Volt egy időszak, ugye 21-ben volt egy kiállítás, amit Marosvásárhelyen a Bernádi házban, és azóta sok minden változott, sok minden történt, sok minden másképpen történik. Környezetünkben is dolgok másképpen kezdtek működni, sajnos nem mindig jó irányba. Én úgy érzem, hogy ezeket a dolgokat úgy kell megformázni, vagy úgy kell üzenni az alkotáson keresztül, hogy ezt a néző tovább gondolja. majdnem egy évtizedig az emberi arc és kéz és a testnek a tartása, tehát ezek a kifejezések, amit el lehetett mondani képformájába, tehát egy emberi arccal, vagy egy hozzáfűződő kéztartásra, kapcsolódó kéztartásra, most egy kicsit átalakult. Többet foglalkoztatott az, hogy több alkotáson is visszaköszön a buza szem. Az a csoda, amit egy buza szem, hogy önmagából megújul és megteremt. De hát ebbe üzenet is van, nem csak egy hitbéli üzenet, hanem sajnos az, ami környezetünkben zajlik, az is benne van. Tehát az, hogy történetesen háború zajlik, és az még kicsit arról is szól, tehát az élelmezésről és egyebekről, területekről és olyan kincsekről, amiről nekünk lehet, hogy fogalmunk sincs. Úgy érzem, hogy gyere, valamilyen módon reflektálni kell. Hát biztos, hogy mindenkit megérint. Mindig is erről szólt a művészet, hogy kicsit a környezetét tapogatta le, kicsit bátrabban, kicsit merészebben, szókimondóbban, figyelemfelkeltőbben.
Merész dolog ez, ezeket a világokat összeilleszteni? Egy kicsit az ősiből és a nagyon-nagyon maiból összepasszítani?
Engem mindig is foglalkoztatott az, hogy a mitoszról, mitológiáról van szó, abból mi az, ami a miénk, tehát úgy értve, hogy a sajátos, a mi kultúránknak része, hol vannak átfedések. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy életfa, akkor nagyon sok ember meg van győződve, elolvas egy Benedekelek mesét az unokának, vagy a gyerekének, a Vitéz Szőcs mesét, akkor meg van győződve, hogy ez csak nekünk van, holott az Ázsiától, az Ibériai félszigetig mindenütt van, csak van, ahol intenzívebben él, van, ahol kevésbé. Van, ahol már elfelejtették, segítettek is rajta, hogy nagyon gyorsan elfelejtsék, ugye? Hát ezért történhet meg az, hogy előző időszakban, amikor hát húzamosabb ideig Spanyolországba állítgattam ki, és kijártam tanítani minden, akkor úgy rácsodálkoztak, hogy mi az, hogy kelta szimbólumokat rajzolgatok, zománcozgatok, és el kellett nekik magyarázni, hogy hát ez nem kell, nem csak kelta, hanem ez egy ősi kultúrának, egy bölcsőnek a világa, amit ki korábban, ki később hozott onnan ki, ugye? Ezek között nagy volt az átfedés, végülis egy képírás volt az egész, tehát a mechanikus írásmód előtt volt egy olyan üzenet, amit ma piktogramnak hívnak, ugye? De volt egy képírás, amit el tudott mindenki olvasni, tehát hogyha életfa volt, akkor azt tudta, nem kellett azt különösebben aláírni, hogy az egy életfa ábrázolás, mert tudta, vagy hogyha bármilyen a virágoknak az elhelyezése egy díszítőművészeten belül, akár ma bármi díszítőművészetnek hívjuk, de az egy organikus, nagyon szerves művészet volt, ami sokkal több volt, mint díszítés célra született volna, hiszen az üzenetet közvetített, csak hogyha belegondolunk, hogy egy kazettás mennyezet, amikor az 1700-as években felfestette a mennyező oda, akkor a híveknek nagy része nem tudott írni, olvasni. Tehát az egy képírás volt, egy üzenet volt, vagy egy falkép, az is üzenet volt. Szerintem ez a szerep a művésznek is, a művészetnek is, hogy nevelgessen, hogy üzengessen, hogy kipontozzon részeket, fölhívja a figyelmet rá. Hogy most az eszköztár a zománcot használ, vagy éppen szobrász, vagy festő, vagy hát ma divatos konceptuális művészet, ugye, de ugyanazt próbálja mindenik. Az biztos, hogy én 45 éve zománcozok, és az alatt rengeteg mindent meg lehetett tanulni, de minden művészeti ágon belül az a lapok a legfontosabb.
Az, hogy ez tűzzománc, az nagy mértékben feltételezi, hogy ez egy dekoratív műfaj. Na már most hol találja meg ön az egyensúlyt, hogy a tartalom azért ne menjen a dekorativitásnak a kárára. Tehát hogyan lehet úgy belesűríteni ebbe az olykor talán esetleges technikába azt, hogy vajon mi jön ki a tűzből, azt a tartalmat, amit szeretne, és ne csupán dekoratív legyen.
Hát itt az a baj az egész műfajjal, ugye mai napig az iparművészetekhez sorolják be, mivel hogy ez az ötvös művészetből jött létre, tehát tulajdonképpen az ötvös művészetet szolgálta ki a zománc művészet, és abból alakult ki ott a 18. százada körül Limós Franciaországba kezdtek ilyen kisebb táblaképeket készítgetni, és rájöttek, hogy hát ez milyen jó dolog, és hát ez idővel fejlődött. Nagyon kevés az esetlegesség benne. Tehát ugyanúgy meg lehet tanulni azt a műfajt irányítani. Egy égetési folyamat az másfél perc. Hát én a kemencét fölvittem 850 fokra, fölfestem ecsettel, vagy fölszórom a festéket, vagy bármivel fölordom a rézlemezre, akár papír is lehetne, ugye most párhuzamot. és beteszem a kemencébe, egy-másfél perc alatt ráig rögzül a festék. Én azt tudom tovább fejleszteni mindig. Lehet rajzos felületeket, tehát egészen vonalszerű, tehát grafikát akár meg lehet csinálni. Van olyan munkám, ahol például azzal kísérleteztem, hogy nagyon finom 8B-s ceruzával, hogy lehet a fehéret visszacsiszolt a matra, és arra hogy lehet rögzíteni, úgymond rajzot is lehet rögzíteni, tehát hihetetlen lehetőségeket nyújt maga a műfaj. Itt, ami az előnye, az, hogy hát meg kell a zománcnak azt a nyelvezetét tanulni, hogy mitől zománc. Ne csúszson el, mivel hogy üvegszerű anyag, ugye, könnyen el lehet csúszni a csillogó felületekkel, úgymond akár a gics felé is. Emiatt, hát van egy ilyen furcsa az emberekben, hát üzománc, ja igen, hát az a vásári meg. Van hazafele is sajnos, igen, de lehet egészen komplex dolgokat, szép dolgokat csinálni, ellenőrizhető, követhető. Tehát itt a munkáimban is van pikturális, van rajzosabb, nem olyan, mint például a kerámia, hogy fölfesti, beteszi, aztán 3 nap múlva kiderül, hogy sikerült vagy nem sikerült. Itt ellenőrizhető az egész folyamat. És gyakorlatilag ezt kell megtanulni. Egyébként 23 éve ezt tanítom is, és én azt szoktam mondani, hogyha valami nem úgy sikerül, túlég, leég, elfelejti, mit tudom, elfelejti a kemencében, nem egy percig, hanem 2 percig is leég a szín, és le tudja ellenőrizni, hogy miért történt az, meg tudja ismételni, akkor az már egy hozzáadott tudás. Tehát az már egy plusz. Ami akár előnyére válhat az alkotónak, mert azt mondja, hogy hát ő akkor ennyivel többet tud, hogy ezt a színt, mit tudom én, a vöröset túl sokat égeti, akkor abban barna lesz például, mondtam most egy történetet. Óriási kultúrája van, sajnos felénk kevésbé ismert, de Nyugat-Európába is, és akár Keleten is. Én most nem a díszítő művészetre gondolok, tehát nem a kínai zománcozott tárgyakra, vázákra, mit tudom, ami eszméletlen pénzeket kérnek azok is, ami nagyon szép. Mesterségbeli tudás az, szakma. De maga, mint művészeti ág, mint kifejező eszköz, mint lehetőség, Nyugat-Európába nagyon sok helyen ezt gyakorolják, központok vannak Barcelonába, Franciaországban, Limoges-ban, Coburgban, Németországban, Magyarországon, Kecskeméten például 50 éven keresztül a világ összes, aki zománccal foglalkozott, mindenki megfordult ott például hosszú ideig.
De azt se kezeljük pejoratívan tulajdonképpen az iparművészetet.
Így van vele, hogy hát iparművészet, akkor az mi is, tehát akkor, de hát gyakorlatilag a textil is ugyanott.
Hát a mi lakásunk a díszíti.
A mi lakásunk a díszíti, az a másik történet, ugye, hogy sajnos egyre kevesebb, tehát olyan steril világot terveznek számunkra építészeink. Az emberek egyre kevesebb könyvet vásárolnak, nem vásárolnak alkotásokat, nincsen a falakon alkotás. Következő generáció azt látja, hogy otthon nincs a lakásba a falakon alkotás, nincsen könyvespolc, akkor nem érzi ő se szükségét, hogy majd ezt tovább vigye. Rákérdeztem, hogy kedves építész barátaim, hány olyan lakást terveztek, ahol a nagyképernyős tévén kívül, ahol bejelölitek a helyét, azon kívül még könyvespolcnak is helyet, és azt mondod, hogy jó, nem tudod eldönteni, hogy mit szeretnél, csak úgy van valami elképzelésed, de ma már nem szégyen az, hogy valakit megkeresni, és azt mondani, hogy jó, én adom hozzá a megfelelő tőkét, és válasz nekem, amit úgy érzel ide 4 alkotást erre a falra. Sajnos nem így tervezik a lakásokat, sőt, ami még szomorúbb, hogy a templomainkat is, a protestáns templomokat úgy építik újjá, hogy azokat a hímzéseket onnan kidobják, holott azok, ugyanúgy a képírásról beszéltünk, ugye van olyan, amelyik tényleg nagyon szép és tartalmas képírás van benne, tehát megfogalmazva azokba a hímzésekbe. Hát, hogy mi lesz a sorsa, azt nem lehet tudni, ugye azoknak is.
Na, de térjünk ide a falakhoz vissza. Erőteljesen figuratív, és van, ami az absztraktba hajlik. És elsősorban most az absztrakt például erre a sorozatra vagyok én kíváncsi, hogy ugyanön támpontot ad a genézisre vonatkozóan, de ez formákkal való játék. Tulajdonképpen a színek és a formáknak az ütköztetése valamilyen szinten.
Az egész egy körformára az ismétlődik 8 napon keresztül, ugye 7, amit a teremtő megteremtett számunkra, a nyolcadik, ahonnan már mi kezdünk úgymond káoszt teremteni. A körformára ezzel játszottam tulajdonképpen végig, hogy maga a föld és a víz és az élőlények, és minden, gyakorlatilag mindenik egy ilyen gömb, tehát körformába zárul be, mert ez a legtökéletesebb, ugye a legkedvesebb, egyik legjobb, kellemesebb forma a gömb forma, a körforma. Nem véletlenül van összekapcsolva is egy-egy ilyen sárgaréz rúddal, hogy a folytonosság, hogy látszódjék, hogy ez az egész kapcsolódik egymáshoz. Milyen érdekes az is, ugye, hogy a nyolcadik nap az a végtelen is. Csak a nyolcas lefordítjuk, és már is a végtelen. Mondjuk azt, hogy egy tökéletes világot próbált a teremtő megteremteni, ehhez, amit mi hozzáadunk, az már nem igazán mondható ugyanezzel. Én legalábbis így érzem.
Mennyire kísérletezés még az, hogy most már igen, ön is mondta, hogy mozdul ki a térbe. Olyan plasztikai alkotások születnek, amelyek akár kisebb szobrokként is értelmezhetők. Ez is teljesen irányítható? Például a metamorfózis, vagy a mellette lévő, ahol nagyon aprólékosan kell tényleg a technikát uralni, hogy az kijöjjön.
Maga az ötlet a COVID idején született. Ugye akkor, mikor egy ismeretlen világot teremtettek körénk, ugye a COVID idején, tehát egy olyan világot, ami egy teljesen új világ volt. Ez nagyon mélyen érintett engem, hogy akkor ez most hogy fog tovább történni, mi fog történni. És akkor kezdtem ezeken így elgondolkodni, és hát tulajdonképpen akkor születtek maguk az ötletek is. A metamorfózis az tulajdonképpen arról szól, hogy egy ilyen szerves kultúrát, ami a miénk is, próbálnak úgymond betáblázni, bemérni, besakkozni, saktábla, ilyen precíz keretekbe valamilyen formába bezárni, holott ez nem arról szól ez az egész, és ezt repeszti szét, ezt a világot. Tehát egy eléggé sötét képet látok én ott, sajnos ez van.
De a formát feszegeti, tehát erre vagyok kíváncsi, hogy ez kihívás-e ilyen tárgyakat kihívás, készíteni?
Tehát az, ott elkezdődött ez az egész történet, és utána gyakorlatilag azóta is tart, mert ez az írott kövek, az például az idén fejeztem be, nem is olyan rég, és az is ugye van egy domborított rész, egy kicsit ez egy ilyen matt és fényes felületek játéka, a domború és a sík felületeknek a játéka, tehát ilyen történet. Foglalkoztat továbbra is, és egyre jobban foglalkoztat az is, hogy lehet új tartalommal felruházni például olyan világunkhoz, vagy letűnőben lévő világos, sajnos letűnőben lévő világunkhoz kapcsolódó eszközök, mint mondjuk egy sütőlapát, amiből akár buzaszemet lehet csinálni, ugye. És oda a nyelére egy ilyen bibliatöredék van fölkasírozva, ami az a hat idézet, ami konkrétan említi a kenyeret, azt egy ilyen régi szétesett bibliából kihaláztam, és azt oda fölkasíroztam. Vagy a kenyér tészta, amiből kenyér lesz, és egy fölszeletelt kenyéren viszont egy Krisztus fej néz velünk szembe, hogyha a Krisztus portréja ránézünk. Ma már sok embernek nem jelent semmi, de nagyanyáink még a kenyérre mielőtt fölszelték volna keresztet vetettek, ugye, és
sok helyen csinálják,
talán több helyen nem. Krisztus teste, ugye, a keresztény vallások ezt tanítják, hogy a kenyér az Krisztus teste. Én így közelítettem ehhez a történethez.
És társítja az anyagokat egyre inkább, hiszen ott ugye a fa meg a régi tárgyak kerülnek be, de bekerülnek lemezek, a fa, a különböző keretek, amik egészen más látványt is és élvezetet is nyújtanak. Tehát az anyag ötvözés, a keverés az anyagoknak a tűzzománccal. Ez újszerű?
Ezek a dolgok rég foglalkoztatnak. Tehát gyakorlatilag úgy szoktam meghatározni, hogy 1980 óta ismerkedem a tűzzománccal. Mi mindent lehet vele csinálni? Maga az anyag a hordozóval is mit lehet, meddig lehet azt úgymond formázni, nyújtani, mit lehet hozzáadni részét, tehát kis csónakot hajtogattam, ugye olyan, mintha papírcsónak lenne. És meddig lehet ezt úgymond zománc, de úgy, hogy szerves, valamennyire szerves része legyen. Én még úgy érzem, hogy ezt a határt valahol nem léptem túl. Mindig vannak új ötletek, hogy merre mozdulni ebbe az egészbe. Szerencsés ember vagyok, én azt mondom, mert leragadtam így ennél a műfajnál, és annyira elvarázsolt, hogy gyakorlatilag a mindennapjaimat kitölti.
Hát és a nézőt is elvarázsolja vele, hát ez kétségtelen.
Hogy bízom benne, hogy kódolt információ dekódolható, ha bár egy idős művészettörténész barátom így fogalmazta meg Budapesten él, az ötlet, a művész a készmű, és a néző, amit lát benne, ezek ritkán találkoznak.
És az nem baj, gondolom.
Nem baj, persze. Én legszívesebben nem is tennék képaláírásokat, vagy ilyen címkéket. Ha úgy érkezik egy látogató a kiállító térbe, hogy rá tud hangolódni, és azt tovább tudja gondolni, akkor minek kell képaláírás. Lehet, hogy számára teljesen más egyebet jelent.
Úgy érzi, hogy tényleg a végtelen lehetőségeket biztosítja ön számára ez a technika? Még sok mindent ki tud hozni belőle?
Persze, persze. Most hosszabb ideje ez a térbe való elmozdulás, tehát hogy ne csak sík felületek legyenek. Ez foglalkoztat, több ilyen munkát is lehet itt látni. A zománc anyagnak az a technikai része, hogy matt és fényes felületek, annak a harmóniája, ezzel egy picit ugye eljátszadozni, mert végül is az egész művészet az egy játék. Egy nagyon komoly játék.